mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok. Egészen pontosan 9 óra 9 perckor a mikrofonnál Ács Gábor.
És Nyúl Zsuzsi. És mindjárt beszélgetünk az ingatlan rovatunkban a négyzetméterről, arról a bizonyos helyi önazonosság védelméről szóló törvényről, amelynek a tervezeténél tartunk még csak, de hát nagyon úgy tűnik, hogy komoly problémákat okozhat, és vannak olyan félelmek, hogy azzal, hogy korlátozzák majd az új beköltözés, egyáltalán az ingatlanok forgalomképessége, ha nem is elvész, de korlátok közé szorítódik,
és akkor ez bizony az árakban is megmutatkozik,
és rengeteg jogi kérdés merülhet föl, úgyhogy pár perc múlva majd ezzel fogunk foglalkozni.
Igen. Én igyekszem majd egy kicsit úgy megközelíteni, hogy mi lenne, ha én lennék egy vevő, vagy milyen álláspontra helyezkednék, ha én vagyok az eladó. Vagy hogy egyáltalán hova lehet fordulni
önkormányzatnak? Hát nem helyezkedsz semmilyen álláspontra.
Nem.
Akkor azt nézed, hogy az ingatlanod érték elindul szépen
hát
levele.
Jó, de hát csak bemegyek a polgármesterhez megkérdezni, hogy ezt miért csinálták, vagy mi volt az oka annak, hogy nálunk ezt érvényesítik.
Attól még kelheted a hajadra, tehát hogy attól még az ár nem fog fölmenni.
Na jó, ezt mondjuk tisztázzuk ezt a kérdést.
Azt meg megkérdezheted polgármestertől is, hogy kárpótlást akkor én most kapok ezért?
Na, vagy például, hogy akkor... hát, ott itt a
de ez már jogi kérdés, úgyhogy ez...
Érkezik hozzánk majd Nagy Zoltán is, meg
pont ezekről fogunk majd beszélgetni mindjárt, igen.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És ahogy bearangoztuk, az úgynevezett helyi önazonosság védelméről szóló törvény ingatlan piacra gyakorolt hatásáról, annak is a jogi értelmezéséről beszélgetünk. Dr. Nagy Zoltán ingatlanjogásszal, aki itt van a stúdióban. Jó reggel,
szervusz! Jó reggel,
először is, hol tart most ez? Mert többféle verziót hallottunk, hogy mennyi szigorítás lesz ebben, kinek milyen jogköre lesz az ingatlan tranzakciók korlátozására, a betelepülőknek az elriasztására, stb. Ami leginkább a felszínen volt ezzel kapcsolatosan. Mit tudunk erről most?
Az első ötlet ebben a körben a miniszterelnöktől származott. Ennek az egyel konkrétabb, kicsit pontosított ötlete Navracsics minisztertől jött, és ezt követően született meg egy jogszabálytervezet, egy törvényjavaslat. Jelenleg is ebben a stádiumban tartunk, tehát törvényjavaslat van, bár már az is változott, az is enyhült, egy talán a legszigorúbbnak tekinthető korlátozást, tiltást kivettek a javaslatból, maradt a többi. Továbbra is, tehát törvényjavaslati szinten van, valamikor ez a parlament elé kerülhet, és a parlament fogadhatja majd el, és azt követően beszélhetünk egy törvényi szabályozásról, ami egyébként még csak egy keretszabály lesz, hiszen tartalommal az egyes önkormányzatok, települési és kerületi önkormányzatok tölthetik fel, és dönthetnek úgy, helyi szinten, hogy az úgynevezett helyi azonosságuk védelme érdekében igénybe vesznek-e bármilyen eszközt, amit ez a törvény rájuk lehetőségként biztosít.
Mikkel élhetnek, mi szerepel most a javaslatban?
Jelenleg szerepel benne az extra adófizetés lehetősége azokkal szemben, akik ezt a helyi önazonosságot sértik, vagy azt vélelmezi az adott önkormányzat.
Ezt most így nem tudom értelmezni.
Ezt én sem. Ezt szerintem erre majd még térjünk ki.
De tényleg, mit
jelent?
Egy plusz adófizetési kötelezettsége lesz annak, aki egy ilyen településre vagy kerületbe beköltözik.
Tehát a frissen költözőkre.
Igen. Aha. Így van. és a következő az elővásárlási jog, ahol a helyi lakosoknak és az önkormányzatnak is elővásárlási jogot biztosítana, ami megint csak egyfajta akadályát képezni annak, hogy bárki beköltözhessen. És a harmadik ilyen nagyobb lehetőség az a lakcím létesítésnek a korlátozása. Az ugye nem a tulajdonszerzést akadályozná, legfeljebb a tulajdonszerzéshez vezető egyik lépcső, de azt is korlátozná ez a jogszabály, illetőleg az ez alapján megszülethetendő önkormányzati rendelet.
Nem jogi kérdés, de hogy az ingatlan piacon többféle értelmezés van ennek. Az egyik, hogy nyilvánvaló, hogyha korlátozzuk a forgalomképességet, és elriasztjuk a potenciális vevőket, akkor az ingatlanoknak az értéke kisebb, nagyobb, még nagyobb, bármekkora mértékben csökkenhet. A másik pedig az, hogy hát igazából ezt az önkormányzat meg a polgármesterek sem tehetik meg az ott lakók védelmében, tehát ahol ilyen veszély állna fönn, akkor ezt ők nem fogják széles körben értelmezni. Én fogalmam sincs, hogy melyik áll közelebb a valósághoz, ezt már az idő majd
az biztosan megmondja. Nem áll messze a valóságtól, hogyha egy szűkebb körből válogathatok én ingatlan tulajdonosként vevőket, mert nem jöhet bárki az országból vagy külföldről megvenni az én ingatlanomat, az az én általam elérhető eladási ára, ez kihat. És nem hat,
igen, a törvényjavaslat szerint nincs korlátozás, az ország bármelyik önkormányzata élhet ezzel a jogosultsággal?
Elvileg igen, bár ugye Balatonpart, Velencei tópart és Pesti agglomeráció az, amire ahol legégetőbbnek tűnnek azok a problémák, amiket ezzel a törvénnyel próbálnak megoldani.
De hát eddig is volt már valami hasonló jogosultság az önkormányzatoknak, nem? Tehát valami, nem pont ilyen nem adóbeszedéssel, de azért különféle drágítással, engedélykiadási problémákkal az eddig is tudták gátolni a beköltözést.
Különböző ingatlanoknál, különböző ingatlan típusoknál, illetőleg tulajdonszerzőknél vannak ilyen lehetőségek. A külföldiek ingatlan szerzése az például az egyik ilyen. Aki EU-n kívülről érkezik, az kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg egy ingatlannak a tulajdonjogát. Uh-huh. Földét akkor sem, de mondjuk egy lakásért külön engedéllyel szerezheti meg. És mostani közelmúltbeli tapasztalatok, hogy ezen a téren elég nagy változás állt be egyébként, és például az orosz állampolgárok nem kapnak engedélyt, sok esetben második lakás szerzésére már nem kapnak egyéb állampolgárok sem engedélyt. Tehát vannak ilyen korlátozások, amiket Gábor említett, de ez most egy ilyen átfogóbbnak tűnő, és az ingatlanok összességére, lakó ingatlanok összességére vonatkozó.
Hogy kell egyébként értelmeznünk azt, hogy az önkormányzatok észszerű keretek között adókivetést és költségtérítést, vagy költségelőírást határozhatnak meg? Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon általános dolog.
Tehát,
hogy
én
megjelenek, mint...
Klasszikusan erre mondjuk azt, hogy ez egy gumiszabály, tehát az, hogy mi észszerű, ezt, ha az önkormányzat hoz egy döntést, akkor ő magát a saját döntését nyilván észszerűnek fogja tekinteni, hogyha ezzel lesz bármiféle fellépési lehetőség jogi úton, akkor majd a bírósági gyakorlat mondhatja ki azt, hogy mi tekinthető ebben a körben életszerűnek.
Tehát nekem, mint vevőnek nem csak azt kell néznem, hogy hová szeretnék költözni, tetszik-e az ingatlan, hanem meg kell vizsgálnom az egésznek a hátterét, hogy tulajdonképpen ott az önkormányzat nekem lehetőséget ad-e arra, hogy én ott vásárlóként megjelenjek, és adott esetben az is előfordulhat, hogy bemegyek az önkormányzathoz, és mondjuk van egy ilyen személyes elbeszélgetés, hogy én megfelelő helyi lakos lennék-e, vagy vásárolhatok-e ott ingatlant?
Alapvetően, még ezt sem tartom kizártnak egyébként, alapvetően neten elérhetőek mindig az önkormányzati rendeletek, tehát ha kinézel egy települést, hogy valahol szeretnél vásárolni, akkor meg kell keresni, hogy a helyi önazonosság kérdéskörében az az önkormányzat hozott-e szabályozást, és milyen szabályozást hozott, illetőleg van-e valamiféle mentességi lehetőséged egy ingatlan szerzésnél, mert egyébként elég szép számmal szerepelnek kivételek és mentességek a törvényben, hogyha ez így marad a jelenlegi formájában. Kicsit az az érzésem, hogy olyan mennyiségű kivételt és mentességet határoztak már meg, hogy ki van herélve maga a jogszabály, most csúnya kifejezéssel élve, úgyhogy még meg sem született egyébként, de nagyon sok mindenki tud majd ezek közül a mentességek közül válogatni. És akkor, hogyha valamelyik mentesség rád illik, mert munka, család, tanulás miatt kell az adott településre menned, akkor te kívül esel ezen, és vásárolhatsz ingatlant.
Tegyük fel akkor azt a kérdést, ami legtöbbeket izgatja. Csökken az ingatlan, most hasra jutok, tehát lehet, hogy ez kevesebb lesz, lehet, hogy több lesz. 20%-kal csökken az ingatlanomnak az érték azért, mert az önkormányzat úgy dönt, hogy élel ez a lehetőséggel, bevezeti. Van-e bármilyen jogorvoslati lehetőség, ezt be tudom-e vasalni valakin, vagy így jártam, ott meghozták a törvényt, és az én károm.
Az elméleti lehetőség megvan, ugye az önkormányzat ugyan jogszerűen jár el, hiszen egy törvényi felhatalmazás alapján hoz egy rendeletet és szabályozza így módon a helyi ingatlanpiacot, de ezzel jogszerű keretek között is okozhat kárt. Ez az említett 20%-os értékcsökkenés, ez felveti azt a kérdést, hogy az önkormányzattal szemben, mint károkozóval szemben az ingatlan tulajdonos, mint károsult, ezt a kárát megpróbálja érvényesíteni. Azért az bizonyos, hogy nem lesz egy nagyon egyszerű és nagyon gyors út.
Uh-huh. Mi van akkor, hogyha vissza kell csinálni a tranzakciót, mert később kiderül, hogy megsértik ezeket az önazonossági szabályokat például?
Van ilyen lehetőség a PTK-ban, hogy egy eredeti állapotot vissza kell állítani. Pénz vissza, ingatlan vissza, mintha mi sem történt volna, mintha semmi nem történt volna, mintha nem jött volna létre az adott szerződés, ez lesz a megoldás. Hogy ez esetleg egyeseknek, egyik oldalnak, másik oldalnak anyagilag teljesíthető-e, vagy mekkora veszteséget okoz, az kívül esik ezen a szabályozáson.
Uh-huh. Mi van akkor, hogyha úgy érzem, minden szabálynak megfelelek, de elbukok a meghallgatáson, és bármilyen azt mondja az önkormányzat, hogy nem megfelelő, és akkor ez ellen van a jogorvoslatnak helye, vagy bármit tehetek-e?
Mint hogyha az önkormányzat erről formális határozatot hoz, akkor van ellene jogorvoslatnak lehetőség, de az ilyen közigazgatási típusú határozatok megtámadásánál akkor van érdemi lehetőség, hogyha jogszabálysértés történt. Ha az önkormányzat bele tudja illeszteni a saját eljárását ebbe az észszerű keretekbe, például, ami az előbb szóba került, akkor nem fog eredményre vezetni a fellépés a határozat ellen.
Én még oda kapcsolnék vissza, amit az előbb említettetek, hogy ugye akár az ingatlanom 20%-ának az értéke is csökkenhet, hogyha
ez hasonlítésszerű szám volt, tudod?
Abszolút, abszolút. Példával éltünk persze, de hogy vajon ki merné, melyik polgármester, melyik önkormányzat merné ezt megkockáztatni, úgyhogy mondjuk a népharag ne zúduljon rá. Szóval azért ez egy nagyon kétélű fegyver szerintem, főleg akkor, amikor választások előtt áll mondjuk egy település, egy önkormányzat.
Ez meg van, az most vagyunk túl rajta.
Jó, de érted, tehát hogyha bevezetik, akkor nyilván ez egy következetes döntés kell, hogy legyen, és érvénybe kell léptetni.
Igen.
Szóval hogy biztos, hogy van ennek valami helyi politikai hatása
biztosan
is.
Biztosan van egyébként, de hát ugye azt gondolnánk, vagy legalábbis én azt gondoltam volna, hogy az önkormányzatok nem fognak teret adni az aksi gyáraknak, mert hogy az egyébként más módon, de ugyanilyen sértő, veszélyeztető tevékenység lehet a lakosságra, és hát vannak aksi gyárak. Úgyhogy itt a politikai cél biztosan ott lebeg mindenkinek a szeme előtt, de ezzel együtt hozható ilyen döntés, hogyha erre megkapják a jogosítványt az önkormányzatok.
Tehát akkor van, ahol a megfelelési, meg a alkalmazkodási hajlandóság az akár erősebb is lehet. Hát valószínűleg ez települése válogatja, hogy ki milyen irányba megy, tehát igen, nem lehet tudni. Ingatlanosok azt mondták, hogy már most érdeklődésben visszaesés van, tehát vannak, akik azt mondták, hogy hopp, hát én akkor most nem veszek addig semmit, ameddig meg nem látjuk, hogy...
Én is kaptam már olyan kérdést ügyféltől, hogy a 17. kerület az ki lesz-e téve ennek a törvénynek, és hát nyilván nem tudom, hiszen nagyon messze vagyunk még tőle, és a 17. kerületet azért nem érzékeljük úgy, mint egy ilyen nagyon érzékeny budapesti kerület, úgyhogy nem is tudtam rá érdemben válaszolni, de én is kapom ezeket a kérdéseket, mert ezt foglalkoztatja az ember.
Aha, és mire számítottak a jogász kollégákkal, hogy akkor ebből ez még sok munkátok lesz, vagy mi lesz a leggyakoribb ezzel kapcsolatos jogi kérdés?
Én azt gondolom, hogy amit említettem, hogy nagyon sok kivétel és mentesség van, emiatt szerintem ez nem fog akkora vihart kavarni ez a jogszabály, ha be is lép, és, vagy hatályba is lép, és persze majd még az önkormányzatok ezt megszórják. úgyhogy én nem számítok ebből túlságosan sok feladatra vagy ügyre, és abból egyébként, hogy az ötlettől, ami most már szerintem egy ilyen 2 hónapja született meg, most még mindig csak ott tartunk, hogy jogszabálytervezet van. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez egyébként törvényi formát fog ölteni.
Elég nagy felzódulás van, igen, ellenesen.
Igen, ezt akartam kérdezni, van-e valami lobby? Igen, és eléggé hosszan
tehát nem ezt szoktuk meg ettől a kormányzattól törvényalkotás szintjén, tehát... Uh-huh.
Hát most van fontosabb.
Van-e valami lobby az ingatlanosok részéről, hogy ez ne kerüljön törvényi
Nem
erőre?
Tudok ilyen lobbyról. Szerintem ez a helyi önkormányzatok szintjén kell, hogy megvalósuljon, hogy fellépjenek a lakosok az ellen, hogy az adott önkormányzat hozzon majd ez alapján, a törvény alapján egy helyi rendeletet.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm.
És ha mégis meg lesz, akkor folytassuk szerintem majd.
Örömmel.
Hogyha előkapják bármilyen formában. Fel. Biztos, hogy lesz még benne sok változás és módosulás, ha elfogadják, de ha ez megtörténik, akkor visszatérünk rá. Köszönjük még egyszer,
köszönöm.
Szép napot. Dr. Nagy Zoltán ingatlanjogász volt a négyzetméter rovat vendége.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Muhi Gergely vezető elemző a vonalban. Jó reggel, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Szia, Gergő, jó
nem hozom kellemetlen helyzetbe a Gergőt. Nem, tudom, mert látom, hogy a gírnyózáson nevetsz. Nem azt fogom kérdezni, hogy gírnyózik-e tovább a tőzs, de...
Az a napszava volt.
Na, ez egy régi spekuláns szakkifejezés, szóval, hogy tegnap alul teljesített, most nagyon próbálom szakszerűen, alul teljesített a budapesti értéktőzs, de azzal, hogy csak stagnálásra futotta az erejében, miközben szerte a világban jó volt a hangulat. A kérdésünk tehát az, hogy javul-e a helyzet a budapesti értéktőzsdén, hogy néznek ki most az árfolyamok a nyitásban?
Mérsékelten ma már inkább felültesítésről beszéltünk, legalábbis az európai pírekhez képest, ugyanis a Bux Index közel 6%-kal tud ma reggel emelkedni, 96.578 pontra emelkedett az index, míg az szélesebb európai és nyugat-európai indexek ezzel szemben csak 0,1 és 0,2%-kal tudtak már emelkedni. Azonban, ha hangulatról akarok beszélni, akkor inkább azt mondhatjuk, hogy óvatosabb rendkívánság zajlik ma a tőzsdéken, sőt, igazából, ha különböző szektorokat nézzük, azért elég nagy divergenciákat látunk. Például a szélesebb nyugat-európai indexen is azt látjuk, hogy a hosszabb durationű, inkább kamatérzékeny szektorokban, mint ami a tech szektor vagy a healthcare, az egészségügyi szektor, inkább csökkenést látunk ma, és ez igaz a magyar tőzsdére is. Ugye a nagy papírok közül inkább csak egy papír, a szintén kamatérzékeny, de a magasabb kamatokra jobban reagáló OTP tud emelkedni, itt közel 1,5%-os emelkedéssel 27.170 forintot emelkedni az árfolyam. Ezzel szemben a többi papír az inkább szenved vagy stagnál, és ahogy ezt ki is mondtam, már a Magyar Telekom is átfordult éppen negatív a pluszba, itt kis pozitív emelkedést, 0,1%-os emelkedést látunk, azonban a másik két blue chip inkább szenved a reggel, a Richter 0,1%-kal 10.390 forint is süllyed, míg a MOL esetében 0,3%-os csökkenéssel 3.148 forint is süllyed ma az árfolyam.
Tegnap viszont az OTP húzta le a piacot, volt annak valami oka, hogy tegnap az OTP lefelé tartott, mint az eddigi legerősebb szereplő, vagy csak egy sima kis profit realizálás történt tegnap?
Valószínűleg inkább csak a profitrajzásra lehetett szó, hogy az elmúlt két hónapban rengeteg emelkedett az OTP árfolyama. Láttunk 20 ezer alatti, egész pontosan 18 ezer közelében lévő árfolyamot is, és most éppen 27 ezer forintnál járunk, tehát ilyenkor egyértelmű és törvényszerű, hogy vannak olyan szereplők, akik ezt a hatalmas emelkedést inkább realizálják már. Viszont ma reggel egyértelműen köszönhet az OTP jó teljesítménye, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy emelkedő kötvényhozamokkal kell a tőzsdére hajtottnak szembenézniük, és a magyar piacon leginkább az OTP az, akinek jót tesz egy ilyen változás a gazdasági környezetben.
Aha, oké. Na, a forint hát kirobbantatlanak tűnik egy nagyon szűk sávból. Tehát ez a 403-404 picit fölé, picit alá, de régen volt ennyire beszorulva, most látszik ebben változás.
Nem, továbbra is ebben a szükségben mozog ma a reggel a forint. Egy picit most éppen erősödik a legtöbb devizához képest. Egy euróért most éppen 403,4 forintot kérnek, míg egy dollár 356,2 forintba kerül, és úgy tűnik, hogy ebben nem is jön ez változás a következő napokban, legalábbis nem érkeznek olyan fontosabb mozdulatok, amik kirángathatnák a forintot ebből a szükségből.
Oké, nagyon szépen köszönjük, szép napot neked is, és jó munkát!
Köszönjük, szép napot, sziasztok!
Szia, szia!
Szia, Gergő!
Muhi Gergely, vezetőelemző mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, és hogy továbbra is. Hát maga biztosan áll a lábán, és sem erre, vagy hát nagyon picit tud csak elmozdulni a forint.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nos, hát abban szerintem egyetérthetünk, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett a divers dolgainkról, ami például a biodiverzitást illeti, akár a tekintetben is, hogy a természetes, a vadvirágos mezők egyre jobban eltűnnek az elmúlt időszakban, és ez nyilván érinti a beporzókat is. És hát ennek a folyamatnak a megváltoztatására különböző lépéseket tettünk, vagy teszünk, akár abban is, hogy megváltoztassuk a szemléletünket a tekintetben, hogy mi a szép kert, és mi az, ami szép a szemünknek. Ezzel kapcsolatban van egy olyan témánk, amit mindenképpen szeretnénk idehozni, mégpedig az, hogy vadvirágos réteket kellene ültetnünk, vagy telepítenünk, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de ez nem csak a nyílt kertekben, hanem akár a saját otthonunkban is megvalósítható lehet és lenne. Ebben lesz a segítségünkre Török Zita, a vadvirágok szerelmese, a vadvirágon.hu alapítója. Szia, jó reggelt, Zita!
Sziasztok!
Mesélj egy kicsit arról, légy szíves, hogy miért olyan fontos, hogy a vadvirágokra egy kicsit másként tekintsünk, mint hogyha egy kertészetbe elmegyünk és dísznövényeket vásároljunk. Elvégre azt gondolnánk, hogy az a megfelelő, az a szép, az az, ami egyébként a kertünket, meg egyébként a beporzókat vonzhatja.
Hát igen, nagyon jó kérdés. Egyrészt ugye az, hogy mi a szép, az teljesen változó személyenként. Elég szubjektív dolog a szépség, szerintem a vadvirágok is gyönyörűek. Viszont hogyha főleg a beporzókra gondolunk, akkor azért is nagyon fontosak, mert rengeteg beporzó ilyen Magyarországon is, csak méhféléből 700 fajta, de ide tartoznak a zengőlegyek, különböző légyfélék, akár a köszörlegyek, darazsak, lepkék, szenderek, szóval számok több ezerre tehető, és néhányuk elég specialista életmódot, illetve specialista táplálkozást folytat, ami azt jelenti, hogy csak egy-egy tápnövényük van például a lepkék hernyóinak, és ahogy ezek a növények eltűnnek a természetből, úgy egész egyszerűen a beporzóink száma és a biodiverzitásunk is csökken. Viszont ugye a kertészetekben meg mindig a trendek uralkodnak, ugye külföldről is elég sok trend bejön Magyarországra, de szerencsére már külföldön is a vadvirágos vadvirágok divatba jöttek, csak szerintem az a helyzet, hogy már nem ismerjük a saját virágainkat.
Én szerintem biztos, hogy ebben valamilyen eligazítást kellene adnunk az embereknek, mert hogyha elmegyünk akár egy, nem tudom, egy út mellett, és látjuk a különböző színű, különböző állagú virágos bokrokat, akkor hát maximum annyit tudunk róla, hogy jó, hát ez sárga, az meg lila, az meg kék, vagy nem tudom, a piros az pipacs, értelemszerűen, de hogy fogalmunk nincsen arról, hogy egyébként milyen gazdag ez az élővilág.
Ez Ez pontosan így van, teljesen igazad van. Én ezen szeretnék egy kicsit dolgozni, hogy őket újra megismerjük és felfedezzük, hogy mennyi csoda és gyönyörűség van körülöttünk is, a mezőn is. Igazából, még ha nem is ültetünk direktbe a kertbe vadvirágokat, akkor is, hogyha hagynánk őket kibontakozni, akik maguktól beköltöznek, vagy egy kicsit hagynánk, mondjuk szakaszosan nyírnánk a füvet, ösvényeket vágnánk bele, nem mindenhol nyírnánk le teljesen, és hogyha nem szednénk ki mindent, amit nem ismerünk, mi lenne, ha azt, csak azt szednénk ki, amiről tudjuk, hogy gaz.
De azt se tudjuk, hogy mi a gaz.
Hogy érkezik? Amúgy nagyon jó, jogos.
Hát tegyen
fel azt a 4-5 fajtát meg kell ismerni, azt ki kell húzni, a többit meg hagyni kell, mert szép lesz jövőre.
Hát tegyen fel azt a kérdést, amit szerintem már sokan neked szegeztek. Miért jó az nekem, hogy bevonzom a saját kis kertembe a bogarakat, a rovarokat, meg mindenféle ilyet?
Ja, hát nagyon jó kérdés, köszönöm, köszönöm. Kezdjük itt, teljesen igazad van. Nem tudom, te szereted a zöldségeket meg a gyümölcsöket?
Elterelő kérdésnek érzem. Természetesen, de a válasz természetesen igen.
Igen, mert ugyanis az élelmiszereink 75-80%-a a világon rovarbeporzású, és hát nélkülük igazából összeomol az élelmiszer ellátásunk is.
Hogyha jó, mondjuk, megtermelhetik máshol is.
Hát meg lehet termelni máshol is, de ott sincsenek beporzók. Akkor ugye vagy kézzel, ecsetekkel kell a növényeket beporozni, vagy beporzó drónokkal. És például, hogy még egy ilyen képletes példát mondjak, az sem mindegy, hogy milyen méheket támogatunk. Például nagyon sokan, nem tudom nektek, van-e otthon kiskertetek, vagy egy kis paradicsom, padlizsán, cukkini. Ezeket például csak a poszméhek, amiket dongónként ismerünk, csak ők tudják beporozni. Úgyhogy még az sem mindegy, hogy milyen beporzót vonzunk a kertbe. Sok-sok poszméhet mindenhova.
Oké, visszatérve a növényekre, a hallgatók nagyon sokféle tapasztalatukat megosztják velünk a beszélgetés közben, én ennek különösen örülök, és azt írja valaki, hogy a hasznos növényeket kikapálom, nem éred újra, a gaz, amit viszont kikapálok, az már másnap, vagy egy pár nap múlva újra éred. Szóval tegyünk helyet, vagy tegyünk rendet most abban a kérdésben, hogy mi az, ami a gaz, és mi az, amihez, ha lehet, akkor ne nyúljunk, mert hogy előnyére válhat a kert.
Nagyon jó kérdés. Nálam nagyon szűk kategória gaz. Én például azt hívom gaznak vagy gyomnak, ami idegen honos, nem idevalósi és invazív. Ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen kiszabadult a kertjeinkből, és átveszi a természetben a mi saját növényeink helyét, kiszorítva azokat, így csökkentve a biodiverzitást, a virágok és a beporzók változatosságát is. Az én szememben például a pitypang az nem gaz, az az egyik leghasznosabb és legfontosabb tavaszi nektárforrás a beporzóknak. Egy kutatásban például ő nyert, ahol a legtöbbféle beporzót számolták meg a pitypangon.
Hát meg hát egyébként például lehet tenni salátába, meg teának főzni.
Igen. Igen, igazából rengeteg gyógyszeráta is van.
Igen.
Pitypang saláta, igen.
Zsuzsi, ha legközelebb szóval csinálsz, hogy szerzel ilyet, akkor légy szíves,
feltétlen hozok nekem. Jó, tehát hogy a pitypangnál tartottunk.
Szóval ezt is, igen, ezt is talán kicsit változtatnunk kellene a szemléletünkön, hogy mi az a gyom, és mi az a gaz. A gyom az, amit végül is nem ott van a kertben, ahol mi szeretnénk. Végül is ezt így lehetne leírni a gyomot, de mi lenne, ha egy kicsit jobban hagynánk őket, vagy minden vadvirágokat mondjuk nem tekintenénk gyomoknak, csak tényleg ezeket az invazív növényeket, mint a parlagfű, vagy kanadai aranyvesző és társaik.
Van egy olyan kezdeményezés, Zita, hogy Budapesten a budapesti önkormányzat összeállít egy ilyen vadvirág magkeveréket. Mi erről a véleményed, a szakmai véleményed? És egyáltalán most vegyünk engem példának, én egy lakásban lakom, vannak balkon ládáim, nekem érdemes a például vadvirágokat szórnom ezekbe a ládákba.
Hát először is Budapestre, szerintem szuper dolog, hogy lesz magkeverék Budapesten is, és szuper, hogy egyre több emberhez eljut az üzenet és a vadvirágok üzenete, és remélhetőleg szeretete is. Egy balkonládán talán kicsit nehezebb dolgod van, de szerintem ott is lehetséges, amit talán praktikusan érdemes észben tartani, hogy ugye a balkonon nagyon gyakran egy nyáriakat tartunk, amik ugye egész nyáron virítanak, viszont nem illik túl a telet. A vadvirágaink között is, a honos vadvirágaink között is vannak egynyáriak, de rengeteg az évelő is, azok pedig túlélik a telet, ugye nagyon sok évig élnek, viszont vetés utáni évben virágoznak csak. Szóval a balkonon talán még extra sok türelem kell, hogy beérjenek a kis magocskák, és virágok legyenek belőle, de abszolút számít igazából, hogyha ilyen kis beporzó szigeteket, és ezek lehetnek akár balkonok hálózata is hozunk létre, a nagy klímaszorongás közepette, ez az, ami valóban tényleg számít a beporzóknak, hogy találnak elég táplálékot. Úgyhogy ott is nyugodtan kísérletez.
Oké, szuper. Köszi szépen, Zita, hogy elmondtad ezeket, és megosztottad a praktikákat, hogy hogyan tudunk egy kicsit vadvirágosabb környezetet teremteni egyrészt magunknak, másrészt pedig a szemléletünkön hogyan tudunk változtatni, hogy mi az, amit szépnek látunk. Köszi szépen!
Szívesen, a pitpang salátát majd viszem
látok.
Oké, köszi!
Sziasztok!
Szia! Török Zitával, vadvirág szerelmesebb, a vadvirágon.hu alapítójával beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nagyon koncentrál, nem merjünk hozzászólni.
Nagyon, igen.
Sem megmozdulni, sem nyikorog. Azóta sincs meg a VD40 ezek szerint, mert nyikorog ez a...
Fontos kérdés. Igen. Te ismered ezt a dolgot, hogy pitypang saláta?
Igen, hallottam már, de nem kóstoltam még.
Jó, akkor figyelj, meg fogjuk kóstolni valamikor.
Hú, holnap megállom. Eláruljam, hogy holnap mit fogunk kóstolni?
Hát most már, hogy így...
Hát fagyit. Az évfagylaltját.
Tényleg?
Igen.
Vagyok én holnap? Persze, hogy vagyok én holnap.
Én vagyok.
Nem tudom, András van-e, mert ugye ő a nagy édesszájú.
Nem, sajnos nem.
Oké. Jó, hát
ennyi volt mára. Úgyhogy el kell, hogy toljuk a bringát. Igen. Lejárt az időnk, de holnap akkor fagyival együtt várunk mindenkit. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, kitartást, minden, hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, a kiváló műsorokat és muzsikákat, mi pedig holnap reggel egyrészt majd az ismétlésben, majd utána az élőadásban találkozunk. Szép napot!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.